Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy szeret bennünket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy a jó pásztor. És köszönöm, Uram, hogy a pásztorságot bizonyítéka az, hogy te az életedet adtad a juhokért. Köszönöm neked, Uram, hogy nincsen két nyáj. Nincsen három nyáj, hanem egy nyáj van, akik a tieid, akik véren megváltottak. Köszönöm neked, Uram, hogy tökéletes a hívők egysége ma is. Köszönöm neked, Uram, hogy nincs, ami ezt megbonthatná, Uram. Kérlek, Uram, hogy ami mégis azt a látszatot kelti, ami mégis a te juhaid között a széthúzás szétja, Uram, ami a bomlást gerjeszti, kérlek, Uram, hogy tudjunk annak ellene menni. Tudom, hogy a mi szívünkben van ez, ami gerjeszti a bomlást. Tudom, hogy a mi szívünkben ott leselkedik a bűn. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjak ellene harcolni én. Hadd tudjunk harcolni mindannyian, ki testvérek vagyunk, Uram. Kérlek, Uram, hogy az egység munkásai lehessünk. Kérlek, Uram, hogy ez a délelőtt is munkálja a te dicsőségedet. Kérlek, Uram, hogy a te imádságodban gyönyörködjél annak meghallgatásában, amikor könyörögtél az atyához értünk. Kérlek, Uram, hajolj le hozzánk, mert rád van szükségünk. Egészen meg vagyunk szorulva, Uram, és egészen rád van szükségünk, Uram, és nélküled nem tudunk mit kezdeni. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy meghallgatsz. Köszönöm, Uram, hogy nincs zárva a füled, hogy nem fordulsz el, nem utasítasz el. Köszönöm, hogy még ma is nyitva a kegyelem ajtaja. Köszönöm, hogy ma is lehet hozzád jönni. Köszönöm, Uram, hogy ma is lehet megváltoztatni életünk útját. Köszönöm, Uram, hogy ma is lehet bátor tetteket végrehajtani. Kérlek, Uram, hogy légy közöttünk így ezen a délelőttön. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma délelőtt a Szentírásból fogunk igét olvasni a 13. részének, a Sámuel első könyve 13. részéből. Sámuel első könyve 13. részének első 4 versét fogjuk felolvasni. Fennállva hallgassa a gyülekezet az igét. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászba és Bétel hegyvidékén. 1000 Jónátánnál volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jónatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebába. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, és ezt mondva, hallják meg a héberek! Amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. Imádkozzunk! Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy kérhetjük azt, hogy szólj hozzánk a te igéd által. Köszönjük, Uram, hogy látod azt, hogy enélkül, hogy te a lelked által nem szólsz hozzánk, csak hallott szavak ezek. Kérlek, Uram, hogy legyen olyan ma a te igéd, amely változtatja a mi szívünket, gondolatainkat, életünket, tetteinket formálja jó irányban. Olyanok legyünk, Uram, mint azt te elvárod tőlünk. Mint azt tetszik neked, Uram, hogy szíved szerint való emberek lehessünk. Kérlek, Uram, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, hogyha Jonatán neve felmerül a hívők között, akkor többnyire egy dologra szoktunk gondolni. Dávidra. Ugye? Mert Jonatán és Dávid barátsága annyira ismert, és annyira szép dolog, hogy megmarad ez a hívő szívben. Sőt, ez a Jonatán és Dávidnak a barátsága annyira fontos, hogy még a talán irodalomból is tanítják a gyerekeknek, és ezt még a Bibliát kevésbé forgató emberek is ismerik ezt a kapcsolatot. Sajnos sokat ferdítenek rajta, sokat gúnyolják ezt a dolgot alaptalanul, és ami szomorú ezen kívül még az, hogy sokszor a hívők nem tudnak Jonatánról semmi mást, csak éppen azt, hogy Dávidnak a barátja volt. És én szeretném, hogyha aki még eddig ennél leragadt, szeretném, hogy Jonatánról egy kicsit változon a kép, vagy egy kicsit bővüljön az ismerete Jonatánról. Azért gondoltam ezt fontosnak, testvérek, mert Jonatán élete egy olyan élet volt, amely egy egész népnek az életét meghatározta nagy vonalakban, alap dolgokban, és ezt kevesen tudják róla. Egy olyan élet volt Jonatán élete, mely egy egész élet, egész népnek az életét meghatározta. Hogy ezt meglássuk, és ez kicsit világossá legyen előttünk, szeretnék beszélni a testvéreknek, Jonatánnak négy bátor tettéről. Négy bátor tettéről szeretnék szólni Jonatánnak, és ebből megláthatjuk, hogy Jonatán valóban egy olyan életet élt, amely egy egész közösségnek az életét nagyban befolyásolta. Az első bátor tettről, amit szeretnék szólni, úgy jellemezhetném az első bátor tettet, hogy ez egy látványos és nagyon nagy hatású, mindenki számára jól látható tett volt. Amit felolvastunk a Szentírásból igét, éppen ez a történet van megörökítve. Saul 2 éve király, Sámuel próféta kente föl, és éppen harcban áll a filiszteusokkal. Saulnak a serege 3000 emberből állt. A 3000 ember két táborra volt osztva. Ebből 2000 ember Saullal volt, Mikmász nevű helyen, a másik pedig Gebába volt, egy 1000 ember ott volt Gebában, ahol azért volt különleges ez a hely, és azért kell nagy figyelmet szentelnünk Gebára, mert ott volt egy dolog, ami nagyon értékes volt a filiszteusok szemében. Ez a dolog pedig a filiszteusoknak a szent oszlopa volt, az ő báványistenük, amitől várták a segítséget, ami előtt meghajoltak, amit imádtak. És testvérek, az történt, hogy Jonatán ezt a szent oszlopot fogta, és kivágta, ledöntötte, lerombolta. Hát, nem múlt el ez a tette nyomtalanul, mert a filiszteusok ezt nyilván nem nézték jó szemmel, és megrohamozták Izraelnek egész táborát. Miért olyan fontos ez, testvérek, hogy Jonatán lerontotta a filiszteusoknak a szent oszlopát? Azért, kedves testvérek, mert a mi életünkben ugyanezt kell, hogy tegyük, mint Jonatán tett. Jonatán volt egyedül azon a helyen, ahol megtehette ezt a dolgot. Nem volt ott Saul, nem volt ott más fővezér, nem volt ott senki más ember, egyedül Jonatán volt az, akinek lehetősége volt és képessége volt arra, Isten igéjére alapozva, hogy lerontossa a szörnyű báványt, a filiszteusoknak a szent oszlopát. Még akkor is csak neki volt erre lehetősége, ha csak 1000 ember volt ott, Saullal pedig 2000. Még akkor is azt mondhatjuk, hogy ő volt pozícióban, hogyha nem ő volt Izrael királya, csupán egy herceg, a királynak a fia. Senki más nem tudta ezt megtenni, testvérek, ezt a nagyhatású látványos tettet, ezt a bátor tettet csak egyedül Jonatán. Az ő kezébe volt az, hogy engedelmeskedik-e Isten igéjének, vagy pedig nem. Megtűri a báványt, vagy pedig nem tűri meg a báványt. Ott fog égtelenkedni Izrael földjén egy olyan dolog, ami káromolja Istent, vagy pedig le fog dőlni az, és minden dicsőség az Úré lesz. Ez egyedül Jonatán kezébe volt. És tudják, testvérek, azt, hogy ezt megtegye valaki, hogy ledönti ezt a báványt, nagyon bátornak kellett, hogy legyen, és a szívében nagyon férfinak, nagyon talpra esetnek, és eltökéltnek kellett, hogy legyen. Ezt másképp nem lehetett megtenni. Ugyanis Jonatán az én meglátásom szerint nem volt egy buta ember, aki ne tudta volna, hogy ennek a tettének milyen következménye lesz. Nagyon jól tudta, hogy milyen következménye lesz. És talán még súlyosabb lett a következménye ennek a tettnek, mint belátott volna. Mert mi történt ezután, miután ezt az oszlopot ledöntötte? Felvonultak a filiszteusok. Ne felejtsék el a testvérek, Saul serege 3000 emberből állt. Ha tovább olvassuk a Bibliát, az is kiderül, hogy ennek a 3000 embernek nem volt páncélja, nem volt fegyvere, azért, mert nem értettek a vas megműveléséhez. Egy néhány verser alébb ezt lehet olvasni. 3000 felfegyverezetlen embere volt Izrael népének. Így volt harcban a filiszteusokkal. Hogyan voltak a filiszteusok? 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas, végtelen sok, megszámlálhatatlan nép, mint a tenger partján a föveny, így írja a Szentírás. Hát ez körülbelül azt jelenti, hogy ma 3 000 felfegyverezetlen ember felsorakozik 30 000 tankkal szemben, 6 000 gépfegyveres emberrel, és rengeteg sorkatonával szemben. Esélytelen küzdelem. Egyetlen egy dolog miatt, mert Jonatán volt olyan bátor, vagy egyesek szerint vakmerő, hogy lemerte rontani a filiszteusok oszlopát. Kedves testvérek, a bátort, azért emeltem ezt az utolsó mondatot így ki, mert a bátor tetteknek a megítélése mindig két irányú lesz. Amíg ember él a földön, mindig kétféleképpen fogják megítélni. Valaki azt fogja mondani, jól tette, ez van az Úr igéjében, Izrael földjén mi keresni való báványoknak? Le kell rontani. Aztán, hogy mi lesz ennek a következménye? Az Úr kezébe van, és az Úr kiáll az övéért, akik megmerik vallani nevét, és hittel az ő igéjére rálépnek. A másik tábor mit fog mondani? Lehetett volna bölcsebben. Hát, egy kicsikét elgondolkozhattunk volna. Nem lehetett valami tárgyalás, valami kompromisszumot kötni? Testvérek, mindig ez lesz. Ez volt, ez is lesz. És testvérek, mégis az a véleményem ezzel szemben, és fogjuk látni a történet kimenetelét, ha vannak bátor szívű emberek, akik Istenbe bíznak, az ő cselekedeteik igazolva lesznek, mert Isten ki fog állni mellettük. Kedves testvérek, nem Jonatán volt az első, aki ilyen nagy dolgokat hajtott végre, mert ha visszagondolunk, néhány könyvvel hamarabb a Bírák könyvében van egy nagyon kedves történet számomra, ez Gedeonnak a története. Ugye hasonlót tett Gedeon is. A midjániakkal volt harcban. És mit csinált Gedeon? Azt mondta neki egyszer az Úr, egy éjszaka, védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vág ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, kőrakásból, vedd a bikát, áldozz fel érgő áldozatú. Kedves testvérek, Jonatán az egész midjáni népet, sőt még Izraelt is saját maga nyakára és a családja nyakára zúdította azzal, hogy megmerte ezt tenni. A szent és sérthetetlen báványt lerontotta. A szent bikát, mert nem akármilyen bika volt ez úgy zárójelbe hozzát, egy szent bika, azt feláldozta. És ráadásul a szent fának a fájából csinált az oltárt. Micsoda nagy gyalázat! Micsoda nagy gyalázat! És kedves testvérek, mégis azt lehet mondani, hogy bátor tettek nélkül nem tud előre mozdulni Isten országa. Látványos, mindenki számára jól érezhető tettek nélkül nem tud előre mozdulni Isten országa. És még azt is látnunk kell, kedves testvérek, hogyha valaki bátor és képes megtenni ezeket a tetteket, sokszor először bajt hoz magára és a környezetére. Úgy tűnik. Kedves testvérek, gondolkoztam azon, hogy mi volt az én legnagyobb bátor tettem az életemben. Nem vagyok egy nagy bátor ember. Két bátor tettet hajtottam végre az életemben, úgy érzem. Az egyik, hogy megtértem, a másik, hogy megházasodtam. Ennél nagyobbat nem tudok felmutatni, testvérek. Ez a két legnagyobb bátor tettem. Ez a két legnagyobb hős tettem. És azt mondtam, hogy azt mondom magamról most, nem gondoltam volna magamról, hogy ezt meg tudom tenni. Mert én engem nem ilyen fából faragtak. Kedves testvérek, miért mondom ezt, hogy a megtérés volt a legnagyobb bátor tettem? Mert ezt tartom a legnagyobb bátor tettem. Mert testvérek, minden embernek ott van a szívébe a filiszteusok rút báványa, az az oszlop. Én erről beszélek. Az mindenki számára jól látszik. Talán csak az az ember, akinek ott van a szívébe az oszlop, az nem látja. De mindenki rajta kívül nagyon jól tudja, hogy ott van az az oszlop. Aki hívő és látja az életét. És tudják, testvérek, a legnagyobb bátor tett, ami látványos, ugyanannyira látványos, mint Jonatánnak, mikor lerontotta a szent oszlopát, a filiszteusok szent oszlopát, az, mikor az ember beismeri a bűneit, mikor az ember véget vet a hitvány istentelen életének, mikor az ember hátat fordít a képmutatásnak, mikor az ember világosságra hozza azt, amit a sötétségben van, ez egy bátor tett. És tudják, testvérek, ez egy olyan bátor tett, amely nem csak a saját életét rengeti meg az embernek, hanem az egész környezete életére nagy hatással lesz. Ha megtér valaki egy gyülekezetben, az egész gyülekezetre hatással lesz. Az erdélyi gyülekezetben az erdélyi ébredés az úgy kezdődött, hogy volt egy nagy Károly nevezetű ember, bemerített baptista, fúvószenekari, énekari tag, mindenféle szolgálatot végzett, és kiment egyszer, miután megtért a gyülekezet elé, és azt mondta, ennek a gyülekezetnek befellegzett. Így kezdődött az erdélyi ébredés, testvérek. Mit tettünk volna ezzel az emberrel? Ott volt mögött a hatalmas énekkar. Ott volt mögött a hatalmas zenekar, és a nem tudom hány száz fős gyülekezet. És tudta ez az ember, hogy ő bizony a alkoholnak a rabja. És nem csak ő, hanem a hívők is. És a hívők nem különböznek mástól a világiaktól, az esküvőkön, meg az ünnepeken, csak az, hogy dalolva éneklik a hívő énekeket, nótaként. Mi volt akkor? Mit csinált az ember? Egy bátor tettet hajtott végre, kockára tett mindent. Tudják, mi lett ennek az eredménye, testvérek, ennek a látványos bátor tettnek? Egy hatalmas ébredés, amelynek azt gondolom mi is érezzük a hatását Magyarországon. A mai napig. 10, 20, 30, 40 évig olyan munka folytott Erdélyben, amit mi kívánunk, hogy legyen, és kezdődjön el Magyarországon. Testvérek, ha még fokozni akarom új szövetségi példákkal, nem csak a mai időkből vett példával és ószövetségi példával, én azt láttam a Szentírásban, hogy a hívők minden időkben látványos, bátor tetteket hajtottak végre. Emlékezzenek vissza a testvérek Efezusra. Efezusban Pál munkálkodott, és sok csoda történt az ő munkálkodása által. És mentek mások is, hogy kipróbálják, hogy na majd, ha Pál nevét vagy Jézus nevét emlegetjük, akkor majd nekünk is fognak engedelmeskedni a gonosz szellemek. És így volt egyszer, Szkévának volt 7 fia, és elment, és megpróbált ördögöt űzni, és azt mondta neki visszaszólva az ördög. Hát ismerjük az Úr Jézust, ismerjük Pált, róla is hallottunk, de te ki vagy? És úgy megverték őket, hogy szaladtak szana szét. És az egész nép megfélemledett, és most jön a lényeg, amire szeretném kihegyezni, testvérek. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, mármint, hogy próbálkoztak hasonlóval, mint Szkéva fiai, azok közül sokan, akik a varázslást űzték, hívőkről van szó, és minden varázslást űzték, összehordták könyveiket, mindenki szeme látára elégették, 50 000 ezüst pénzre becsülték, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Mi történt, testvérek? A hívők azt mondták, lemondunk a szégyen takargatásáról, és egyszer efezusi éjszaka, csodálatos, fényes éjszaka volt. Könyvektől fény lett egész Efezus. És azon az éjszakán egy hatalmas tűz lobogott Efezus utcáin, és az a tűz jelentette azt, hogy a hívők szakítottak a régi életükkel. Kedves testvérek, én éveken keresztül jártam az Életszava táborba, és ott volt egy csodálatos szokás, ami nekem nagyon tetszett. Azzal fejezték be az Életszava tábort, a gyermektábort, hogy gyújtottak egy hatalmas mágiát. És ott általában beszélt a táborvezető, és ott ültünk, gyerekek, felnőttek. És az volt benne a szép, testvérek, azt mondta a táborvezető, hogy most a tábor végén több lehetőségetek nem lesz. Nem fogjuk többször hirdetni nektek az evangéliumot, nem lesz több felszólítás a megtérésre, nem lesz több beszélgetés, nem lesz több vidám pillanat. Most van ez utolsó perc, hogy szakíts a régi életedre, és lobogott a tűz éjszaka, tolmáson az Életszavatábor. És aki szakítani akar, az menjen, vigyen oda egy fadarabot, és dobja be a tűzbe. És ez fogja jelenteni, hogy szakítasz a régi életed, és minden elég. És testvérek, olyan jó volt, én az úgy szeretek visszaemlékezni, mikor elindultak a gyerekek, és elindultak a felnőttek. És mindenki, aki is maga bűnét tudta, és bedobta, és mondta, ezzel szakítok, ezt elégetem. És ez látványosan nem titokba zajlott, ott volt az egész tábor. A tóalmási tábor az nem 10 négyzetméter azért. Sokan elfértek. És tudják, testvérek, ezekre a látványos tettekre szüksége van újra és újra a hívő népnek. Van egy negatív példa, szeretném elmondani a testvéreknek, még ehhez az első részhez csatlakozva, amit nemrégiben olvastam, és nagyon meglepődtem, mert erre még nem figyeltem föl. Áhász király idejében történt, amikor már ketté volt szakadva a zsidók országa Júdára és Izraelrel. Áhász, ő egy júdai király volt. Te azt lehet mondani, hogy a jobbik fajtából, mert az izraeliek voltak általában gonoszabbak, megáltalkodottabbak, akik mindig a Jeroboám vétkébe estek. Na hát ez a júdai király Áház, ő viszont az Izrael királyinak az útján járt, gonoszul cselekedett Isten szemei előtt, tehát ő nem volt egy jó király, sőt még a saját fiát is elégette, és Isten ezért ő rá uszította erre a királyra, meg Júda népére, Arám királyát. Na megijedt Áház király, és segítségül folyamodott Asszíria királyához, Tiglát-Pileszerhez, és azt mondta, hogy gyere, segítsél! És hogy biztos eljöjjön segíteni, a templom aranyát és ezüstét az úré, azaz úré, odaadta a királynak, és azt mondta, szabadíts meg bennünket! Hát kinek kellett volna mondani? Hát Isten, Istennek kellett volna mondani, hogy szabadíts meg bennünket, de nem neki mondta, hanem elküldött Asszíria királyához. Szabadíts meg bennünket, mintha ő lenne a szabadító. Hát mi történt? Eljött Asszíria király, megszabadította a zsidókat. Na nem fejeződik be itt a történet, hanem elment aztán ez az Áház király Asszíriába, ez a Tiglat-Pileszer királyhoz, hogy lerója a háláját. És mit látott ott Asszíriába? Egy csodálatos oltárt. Sokkal szebb volt, mint a jeruzsálemi oltár. Sokkal nagyobb volt, mint a jeruzsálemi oltár. És azt mondta, hívatta gyorsan az embereket, és azt mondta, na, gyorsan rajzoljátok le, küldjétek el Jeruzsálembe, hogy mire hazamegyek, ott ennél az oltárnál tudjam imádni az Istent. Így is történt, lejegyzeteltek mindent, hogy hogyan van ott Asszíriába, és mentek haza. És azt írja a Szentírás, csak ennyit örökít meg, mikor azt mondta, hogy a Isten oltárát vigyétek ki, meg ezt így csináltok, meg ezen mutassátok be az oltárát, az áldozatot Istennek. Ez a kis megjegyzéssel fejeződik be a történet. Úriá pap pontosan úgy járt el, ahogyan Áház király parancsolta. Ez az egyik legszörnyűbb mondata a Bibliának, testvérek. Úriá király pontosan úgy járt el, ahogy Áház király parancsolta. Micsoda engedelmesség, gondolhatná az olvasó. Micsoda engedelmesség. Hát megtett mindent a király parancsára. De neki nem szabadott volna megtennie soha. Ő volt Isten, Isten sátrának, a szent hajléknak a vigyázója. Neki kellett volna legjobban vigyázni arra, hogy ott minden úgy legyen, ahogy Isten megírta a törvénybe. És nem ezt tette. Nem hajtott végre bátor tettet, nem mondta azt, hogy nem, soha nem teszek ilyet, hanem mindent úgy tett, ahogy a király parancsolta. Testvérek, ez örök figyelmeztetés kell nekünk legyen. Nem szabad ilyenek legyünk. Nem szabad ilyenek legyünk, hanem mikor látjuk, hogy olyan dolgok történnek a szívünkben, környezetünkben, vagy életünkben, amik nem egyeznek Isten akaratával, bátran ki kell állni mellette. Ez nyíltan történik. Aztán folytatom tovább, testvérek, Jonatánnak a történetét. Egy következő bátor tettre szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha végignézzük a történetet, akkor ott tartottunk, hogy a filiszteusok éppen az izraeliek nyakán voltak, 30 ezer harcikocsi, 6 ezer lovas, rengeteg nép, a zsidókról pedig azt írja a Szentírás, hogy barlangokba, üregekbe, mocsarakba, meg mindenféle helyen bujkáltak. És testvérek, egy ideig így állt a dolog, aztán lassan megmozdult, és a filiszteusok tábora csak kezdett begyűrőzni jobban a zsidók földje felé. Egyre közelebb ment a zsidók felé, és ekkor megint Jonatánról hallunk. Megint Jonatánról hallunk. Ez egy nagyon érdekes történet, testvérek. Úgy írja a Szentírás le, hogy Jonatán akkor fogta a fegyverhordozóját, és elindult a filiszteusok tábora felé, az erőőrse felé. És azt mondta, van egy híres mondata itt Jonatánnak. Azt mondta Jonatán, hogy az Úr hatalmas Isten, szó szerint fogom mondani, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Tudják, testvérek, ez a hitbeszéde volt. Ez a hitnek a beszéde volt. És Jonatán elindult, senkinek nem szólt. Az apukájának se szólt, a hadvezéreknek se szólt, senkinek nem szólt Jonatán, ez egy titkos bátor tett volt. Azt lehet mondani valaki, ez egy önkéntes akció. romba dönti az országot, már megint Jonatán itt feltűnősködik. Ugye nem elég volt neki, hogy lerontotta látványosan a filiszteusok oszlopát? Na még most titokban is itt szervezkedik, meg bújtogat, meg mindenféle dolgot csinál önkényesen? Testvérek, azt mondom, hogy ez se volt önkényes, nem volt titkos akció, hanem titkos bátortett volt. Mert az első, a nyílt bátortett Isten igéjén alapult. Ez pedig Jonatán hitén alapult, amely Isten hatalmában vetette az ő horgonyát. Azt mondja itt, ahogy felolvastam Jonatán, mert az Úr előtt nincsen akadály, Isten hatalmas és sok és kevés által szerezhet szabadulást. És Jonatán tudta, azt is meg vagyok győződve, hogy ennél a tetténél is nagyon sok forog kockán, és jelt kért. És a jel arra bíztatta őt, hogy igenis menjél, és támad meg a filiszteusokat. Testvérek, ahogy a Jonatán életében voltak titkos bátortettek és titkos cselekedetek, úgy a mi életünkben is kell, hogy legyenek, és vannak. A titkos tettek, amik el vannak zárva az emberek szemei előtt, folyamatosan egy időben zajlanak. A gyülekezetben, a gyülekezeten kívül. Mindenkinek van egy rejtett élet, amit nem ismerünk a másikból. De még az egyik ember bátor tetteket hajt végre, Isten hatalmára, Isten igéjére alapozva, és Isten harcait harcolja, mint Jonatán, addig a másik sunyi, alattomos és árul. Miért mondom ezt? Mert ugyanilyen tettet hajtott végre egyszer Ákán. Emlékeznek a testvérek Ákánra? A dicsőséges jerikói hadjárat, mikor 7-szer körbejárták Jerikó várfalát, és mindenki úgy emlékezik rá, milyen dicső! Némán menetelt a nép, aztán fújták a kürtöket, és kiabáltak, és leomlott, és egyedül Ráháb menekült meg. Micsoda győzelem, és micsoda veszteség. Mert volt egy áruló, akinek volt egy titkos tette, Ákán, akinek megtetszett valami, abból, amit ki kellett volna írtani. És elvette az aranypénzeket, elvette a varázsvesszőt, elvette a sineári köntöst, minden báványimádás kelléket elvette Ákán titokba. És mikor mentek egy könnyebb ütközet felé, aj felé, mi történt? Elvesztették a csatát. Testvérek, ezek a titkos dolgok, a titkos tettek, ezek ott mennek, ott éljük ezt a mindennapokban. És testvérek, lássátok meg, hogy azokat, amiket tesztek titokban, óriási nagy hatással van az egész nép életére. Mint ahogy Jonatánnak a bátor tette, aki Isten igéjére, Isten hatalmára alapozva élte az ő titokban levő életét, óriási hatással volt Izrael egész népére, mindjárt látjuk, hogy mi lett a következménye, ugyanúgy Ákánnak is. Ne gondoljuk azt, hogy bármit tehetünk, nem tudja meg senki, nem látja, nem fáj neki. Ez nem így van. Ez nem így van. Bármit teszünk, megérzi a test, megérzi Isten népe, mert egy test vagyunk. Megérzi azt, hogyha valaki rossz állapotban van, ha valaki bűnt hordoz a szívébe, bűnt hordoz az életében, de azt is, ha valaki közeledik Krisztushoz, ha valaki Krisztussal jár és Krisztus ég a szívében, azt is megérzi a test. Mind a kettő óriási hatással van. Nem tudjuk felmérni azt a hatást, amit a mi titkos életünk okoz Isten népében, vagy a környezetünkben. Kedves testvérek, hát Jonatán ugye végrehajtotta ezt az ő titkos bátor tettét, és az lett ennek a következménye, hogy az egész filiszteus sereg megzavarodott, megijedt, és futásnak elett. A zsidók pedig felbátorodva üldözni kezdték őt. Na hát testvérek, ez már azért nem került el annyira Saulnak a figyelmét, aki éppen király volt akkor Izraelben. És Saul kiadott egy parancsot. Egy szörnyű parancsot adott ki Saul. Azt mondta Saul ekkor, mikor már elkezdték a zsidók üldözni a megriadt hatalmas filiszteus sereget. Gondolják el a testvérek, 30 ezer harci kocsi csak. Megszámlálhatatlan ember is, 3000 júdai. Mondjuk aztán írja a Szentírás, hogy csatlakoztak még hozzájuk, de akkor is valami óriási túlerővel mentek, és a kis csapat üldözi a hatalmas nagy medvét. Milyen érdekes. És nézzék testvérek, mit mond Saul. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, még bosszút nem állok ellenségeimmel. Ezért nem evett a nép semmit. Mit csinált Saul? Azt mondja, először is szerintem felbuzdult. mennem kell, na itt a kezemben a győzelem, és leverem a filiszteusokat. De meggondolatlanul, mert azt írja a Szentírás, hogy mivel nem evett a nép, egyre jobban fáradt. És elértek egy olyan helyre, egy olyan erdőbe, ahol méz volt. És Jonatán evett a mézből, pedig megtiltotta az apja, mondjuk nem tudott róla, de aztán figyelmeztették a szolgák, és Jonatán mond valamit, amit én bátortettnek mondok, de nem bátortett, hanem meggondolatlan tett, és így hallgassák a testvérek. Jonatán ezt felelte, apám bajba viszi az országot. Egyetlen egy mondat, apám bajba viszi az országot. Testvérek, azt gondolnák, hogy sokan csak úgy elsiklanánk emellett a mondat felett, és nem mérjük fel ennek a súlyát. Apám bajba viszi az országot. Amikor ezt a kijelentést tette Jonatán, elfeledkezett arról, hogy ő nem csak az apukája, hanem Izraelnek a királya. És amikor ezt a kijelentést tette Jonatán, az felért egy lázítással. És meg vagyok róla győződve, hogy nem akart ő lázítani, nem akart ő felbújtani az apja ellen, egyszerűen érezte, hogy amit az apukája tett, az nem jó. És valószínűleg ez így is van. Saul egy értelmetlen parancsot adott ki talán, hogy gyorsan egy kalap alatt végezzenek a filiszteusokkal. Jonatán ezt látta, hisz ő volt a hívő, ő volt a szellemi fejedelem igazából ott Izrael népe között, ő volt az, aki látta, de olyat tett és olyat mondott ennek ellenére, hogy ő látta jól a dolgot, amit nem szabadott volna tenni. Mert ez a tette felméretlenül is óriási kihatással lehet akár a jelenlegi Saul seregre, a jelenlegi Izrael táborára, hiszen ez felért egy lázítással, hát rossz a király. Hát bajba viszi az országot. De nem csak rá, hanem a következő nemzedékre is, ugyanis, hogyha valaki ezt mondja, hogy bajba viszi a országot egy királyra, az felhatalmazást ad a következő generációra, hogy bárki felülbírálja a királynak a döntését. Eddig ez nem volt Izraelben. Nagyon-nagyon komoly dolog az, amiről itt szó van. Na hát mi lett ennek testvérek a következménye. Az lett a következménye, az események zárása, és itt az utolsó bátortetthez is elértünk, hogy a nép úgy elkergette a filiszteusokat, és aztán csak kiderült, hogy evett Jonatán a mézből, és azt is tudta, hogy ezért mi jár. Azért, hogy valaki eszik a mézből, vagyis megszegi a király parancsát, azért halál jár. Annak a büntetése halál. És Saul még ki is emeli a következő versekben, amit nem fogok felolvasni, még ha te vagy fiam Jonatán, akkor is így legyen. És mit tesz Jonatán? Előáll, és bevallja, hogy ő evett a mézből. Kockáztat. Azt mondom, hogy ez a harmadik bátor tette. Volt egy, amit mindenki látott, volt egy, ami titokba ment, volt egy meggondolatlansága, egy heveskedése, és volt egy, amit szintén mindenki látott, ez pedig a bűnbánata. És kedves testvérek, én azt látom, hogy ez az ember egyik legnehezebb bátor tette, vagy a legnehezebb dolga, mikor beismeri azt, hogyha vétkezett. Ez nagyon nehéz. Miért mondom ezt? Sokszor könnyen be tudunk vallani olyan bűnöket, amelyek olyan, hát mindenki ezt csinálja. Tudom jó, hogy te is ezt csinálod, de bevallom, hogy én látszódjak, idézőben különbnek tűnjek nálad. Olyan bűnöket nagyon nehéz testvérek bevallani, amelyek terhelik az életemet. Olyan bűnöket nagyon nehéz bevallani testvérek, amelyek rabságomat okozzák. Olyan bűnöket nehéz megvallani, amelyek mindig a szemem előtt vannak. És nagyon-nagyon nagy dolog lenne, hogyha elhagynám őket, nagy szégyen lenne, ha kitudódna. És mégis testvérek, Jonatán példája bennünket arra tanít, hogy minden bűnünket világosságra kell hozni, még ha szégyen is. Azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig lemondunk a szégyen takargatásáról. Én nem azt mondom testvérek, hogy mindent a gyülekezet színe előtt kell megvallani. Ennek itt nincs helye. Vannak olyanok, amiket ott kell. De kell legyen egy testvér, akinek elmondod, egy lelkitárs, akinek elmondod testvér, ezt tettem. Ilyen vagyok, szabadulni szeretnék. Nem tudok jobb szint felmutatni magamról, mert nem vagyok jobb. Bár ezt meg ezt tettem, semmit nem ér. Kár és szemét. Ez vagyok valójában, ez tör fel a szívemből. És aztán oda kell menni, hogy ha valaki ellen vétkeztél, el kell neki mondjad. Kerek perec, kerek perec. Nem jó tettekkel, nem kedveskedéssel, nem nyájaskodással. El kell mondani, ezt tettem ellened, bocsáss meg kérlek, ez vagyok. Testvérek, én sok ilyet tettem, és mindegyik nagyon nehéz volt. Az volt a legnehezebb az ilyen tetteim közül, mikor el kellett mennem testvérek házához, be kellett csengessem, és el kellett mondjam, vagy meg kellett kérdezzem, vagy meg kellett valljam. Mikor négy szem közt el kellett hívjak valakit, ezek voltak a legnehezebbek. Nagyon nehéz. Bátorság kellett hozzá. És folyamatosan az embernek gyűjteni kell a bátorságát ehhez. Látják, testvérek, itt beszéltem Jonatánnak négy bátor tettéről. És kedves testvérek, láthatjuk, hogy milyen élete volt ennek a Jonatánnak, és hogy ezek a tettei nem csak a saját életére voltak hatalmas kihatása, hanem az egész nép életére. És még egy fontos megállapításom van Jonatánról, testvéreim, hogy Jonatán mindezek ellenére, hogy egy hithős volt az én szemembe, olyan, aki teljes ízig-vérig ember, mert tudott vétkezni is, magányos volt. Magányos volt, mint a kis ujjam. Senki nem volt, akivel igazán az Úrral közösségben tudott volna lenni. Ott volt pedig hercegi pozícióban, apja palotájában, a választott nép között, Isten népe között, és olyan egyedül volt, mint a kis ujjam. Miért mondom ezt, testvérek? Azért volt egyedül, mert nem véletlenül volt az, amikor a titkos tervét végrehajtotta, hogy nem szólt senkinek. Nem véletlen volt az. Szerintem senki nem volt akkor Izraelben olyan, aki méltatta volna ezt a gondolatát, hogy most menjünk és roncsunk rá a filiszteusokra, és titokban támadjuk volna meg. Nem volt senki olyan hit embere, aki megmerte volna ezt kockáztatni, aki az Úr hatalmában bízott volna. Nem volt egy se, apja se, a fővezérek se, a papok se, senki. Egyedül volt. És mire alapozom még ezt? Mondhatja valaki, ez kevés, hogy nem szólt más. Arra alapozom, testvérek, gondolják meg az apukája hitéletét. Ott van a filiszteus tábor, és apukája toporog. Mikor jön már Sámuel? Mikor jön Sámuel? Már áldozni kell, és nem jött Sámuel. És mit csinált az apukája? Bátorságot vett, és ő bemutatta az áldozatot. Amit nem szabadott volna, és jött Sámuel. És azt mondta, most tette volna Isten maradandóvá a királyságodat, de így másnak adta Isten. Ez volt apukája hitélete. Később, amikor tovább nézzük sajnos Saul életét, azt írja a Szentírás, ezt a parancsot adta ki végveszélybe a filiszteus támadás közben Saul. Hozasd ide az Isten ládáját, mert az Isten ládája akkor már az Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, ezért azt mondta Saul a papnak, hagyd abba! Ekkor szólította Saul a vele nevű egész hadinépet. Milyen volt Saulnak az Isten tisztelete? Gyerünk az Isten ládáját, de hát hallom, hogy már zajlik az esemény, hallom. Na jó, hagyd abba ezt az egész ceremóniát, gyerünk, harcoljunk. Ilyen egy hívő hozzáállás. Megmutatta Saul szívét ez. Hagyd abba, nem kell ezzel foglalkozni. Menni kell, zajlanak az események, pörög az élet, itt vannak a nyakunkon a filiszteusok. Ugyanez zajlik ma is, kedves testvérek, körülöttünk. És nézzük meg, még miért nem tudott a néppel együtt lenni? Azért, mert akkor, amikor kiéhezett a nép, mikor nem ehettek a mézből, és vége lett a harcnak, mit csinált a nép? Fogta a húst, amit találtak, a vérrel együtt ették, mint az állatok, azt lehet mondani. Ették a húst, nyersen a vérrel együtt. Isten előtt ez utálatos, vérrel enni a húst. Ha Isten félelem lett volna bennük, nem tették volna. Mert a krízis helyzetekben, a szorult helyzetekben derül ki igazából, hogy milyen emberek vagyunk mi. Az mutatja meg az igazi arcunkat, mikor nagy nehézségek között vagyunk. És tudják, testvérek, Jonatán e között a nép között élt, és e között a nép között teszi azt a kis kijelentést, hogy Isten hatalmas, akár sok, akár kevés által szerez győzedelmet. De egyszer fordult a helyzet. Egyszer fordult a helyzet. Egyszer, mikor éppen megint a filiszteusok ellen hadba volt Izrael népe, akkor megjelent egy pirosposgás kis fiatalember Saul sátorába. Saul először ráadja a páncélját, ráadja a sapkáját, a hatalmas láncsáját. Fiatal fiú, majd összeruskad alatt, aztán lerakja az egészet. Jonatán is ott volt valószínűleg, mert herceg volt az apja mellett. Mindezt látta. Aztán kimegy pásztorruhába, egy paritjával, lehajol, keresgél a földön, kotorászik a porba, és előveszi az ő fegyverét. Öt sima követ. Aztán szembenéz ezzel a Góliáttal, és elmondja a híres csata kiáltását. Testvérek, amikor ez egy csata kiáltás, amit Dávid mondott. Ez a hívők legszebb csata kiáltása. Te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Testvérek, mi történt ekkor? Jonatán szíve abban a pillanatban kinyílt. Ilyet nem hallott egész életében, és meg vagyok győződve, hogy ilyen csatakiáltást nem hallott egész Izrael. Az a generáció nem hallott ilyen szót. Te karddal, láncsával, meg mit tudom én, mivel jössz, de én Izrael istenével. És tudják, testvérek, hogy mi a szép benne? Az a szép benne, hogy hasonló elhangzott, csak rejtetten az emberek füleitől távol, Jonatán szájából, mikor ment a legényével. Mert mikor ezt mondta Jonatán a legényének, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által ez szabadulást, ez Dávid csatakiáltásának a párhuzama. Ez pont ugyanaz, testvérek, pont ugyanattól a lélektől van, pont ugyanaz a hit, pont ugyanaz a buzgalom szólalt meg benne. Ugyanaz a lélek volt Dávidban, meg Jonatánban, ezért tudott összeforni a szívük. És ma a keresztény egység napján, testvérek, ez legyen előttünk példa. Mikor tud összeforni az ember szíve? Mikor ugyanaz a lélek van benne. Jonatánnak, meg Dávidnak nem kellett tunkolni, meg nyoszogatni, hogy forjatok össze ezt. Egyszerűen a hívő szívek összefornak. Az összeforrásnak az egyedüli akadálya, hogy valahol nincs rendben a kapcsolat Istennel. Vagy egyik félnél se, de legalább az egyiknél nem. Összeforra szívük, az összeforrt szívnek a feltétele, testvérek, ez. Mind a kettőben ugyanaz a lélek volt, és Jonatán onnantól kezdve nem volt magányos. Ez egy óriási pillanat, kedves testvérek. Kedves testvérek, Jonatán élete úgy kezdtem, hogy egy olyan élet volt, amely nem volt hatástalan, hanem nagyon nagy hatással volt a közösség életére. És testvérek, szeretném, hogyha megjegyezné itt mindenki a teremben velem az élen, nem tehetünk akármit. Nem mondhatunk akármit, még csak nem is gondolhatunk akármit. Hanem mindenben az Úr Jézus Krisztusra kell néznünk, mindenben az ő akaratát kell keresnünk, hogy neki mi a jó és a tökéletes szándéka. És testvérek, mikor az emberek megtérnek, mikor a hívő szívek Istenhez fordulnak, akkor a hívő szívek összefornak. Összefornak a hívő szívek. Ez a természetes, ez a szellemi törvényszerűség. Kedves testvérek, én úgy imádkoztam az elején, nagyon sokat gondolkoztam, 2 hétig gondolkoztam a hívők egységén. És nagyon, nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy hogyan szóljak a testvéreknek a hívők egységéről, mert nagyon nehéz téma, és sok olyan dolog van benne, amit nem értek, amit nem éltem még meg, vagy nem tudok megélni. És egyszerűen arra jutottam el, testvérek, hogy a hívők egysége az 2015-ben valóság. Miért mondom ezt, és miért jutottam el erre? És a hívők egységét nem lehet megbontani. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus egyetlen egy nyájat hívott ki. Jézus Krisztusnak egy nyája van. Ez legyen katolikus, legyen evangélikus, baptista, pünkösdi, ahol Istent félik, ahol Istent keresik, ahol teljes szívvel őt szolgálják, lehet, hogy különböző megnyilvánulásai vannak bizonyos kereteken belül ennek, ott az a szív, az az Istené, és az Isten nyája. Amit el lehet mondani Isten nyájáról, testvérek, hogy Isten nyája beteg. Isten nyája beteg, és mivel sajnos úgy képzeljék el a testvérek, hogy van egy akó, egy hatalmas nagy kerítés. És ebben a kerítésben emberek a bűneink miatt felállítottunk sok-sok kerítést. Vannak sok-sok kerítés, de ott van Isten nyája valahol benne. És ezek a kerítések elerőtlenítik Isten nyáját, és ezek miatt a kerítések miatt, szép szabdalcsák miatt Isten nyája meg van tévesztve. Isten népe ki van téve annak, hogy mindenféle hamis szellemiségek, mindenféle hamis indulatok, lelkiségek keresztül kasul gázoljanak rajta. Ezért elerőtlenítik Isten népét. Nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy Isten népe mindenki a saját maga helyén, őrállóként helyre álljon. Mert akkor egymásra találnak a szívek, leomlanak gátak. Kedves testvérek, ehhez az Isten nyájához egyetlen egyféleképpen lehet csatlakozni, Isten nyájához egyetlen egyféleképpen lehet bekerülni, ez az egyféleképp, ez pedig a megtérés, ez az újjászületés. Nincsen más mód. Nem lehet máshol bemenni, csak a szoros kapun. Nem lehet másút járni, csak a keskeny úton. És aki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be a mennyek országába. Aki nem születik felülről, az még mindig test. Aki nem születik Istentől, nem kap egy új életet, nem kap egy új indulatot, egy új vágyat a szívében, egy új tüzet, az bizony föld. Bármi legyen a neve, bármi legyen a tette, vagy bármi legyen a gondolata, vagy amit magáról gondol. Újonnan kell születnünk. Kedves testvérek, akik pedig Isten népéhez tartoznak, azok ezeket a bátor tetteket fogják egész életükben végezni, mint amiket Jonatán tett. Nyíltan, rejtetten, és Isten népének juhai egymásra találnak. Én erről meg vagyok győződve, testvérek. Egymásra találnak. Isten népének juhai megismerik egymást. Biztosan a testvéreknek is volt olyan élménye, mint nekem is, mikor egyik évfolyam társam azt mondta, hogy te hívő vagy. Hát mondom, honnan tudod? Azt mondta, hogy mert látom rajtad. És tudom, hogy testvéreknek, én több ilyen beszámolót hallottam, a testvéreknek is volt ilyen élménye. Miért van ez? Mert látszik. Mert világosság. Mert jó illat. És megismerik egymást a hívők. Kedves testvérek, én azt kívánom, hogy forjon össze a szívünk, mint Dávidnak, mint Jonatánnak. Legyenek meg azok a feltételek, hogy összeforhasson a szívünk. Ámen.